Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa bejelentette, hogy június utolsó napjaiban újabb konzisztóriumot tart, és a bíborosokkal való tanácskozást rendszeressé kívánja tenni, ami az egyházfői munka újfajta módozatának számít. Közölte Matteo Bruni szentszéki szóvivő a pápa első rendkívüli konzisztóriumát lezáró sajtótájékoztatón csütörtök este. Bíborosi nyilatkozatok szerint a pápa újabb tanácskozást hívott össze a Vatikánba június 27-ére és 28-ára, Szent Péter és Szent Pál ünnepnapját megelőzően. Matteo Bruni a 14. Leó pápa által vezetett első rendkívüli konzisztórium végén számolt be a kétnapos tanácskozásról. Elmondta, szerdán és csütörtökön a Vatikánban ülésező több mint 170 bíboros a szinodalitás és az egyház küldetése témáját mélyítette el a pápával közösen. 20 munkacsoportban dolgoztak, 11 csoportot a 80 évnél idősebb és a római kurián szolgáló bíborosok alkottak, további 9-et a helyi egyházakat képviselő pápa választó bíborosok. Utóbbiak kaptak lehetőséget, hogy véleményt mondjanak az érintett témákban, de tucatnyi szabad felszólalás is követte egymást. A világ jelenlegi helyzete sürgős választ igényel az egyház egész részéről, idézte a szentszéki szóvivő 14. Leó pápa szavait. Matteo Bruni hozzátette, a konzisztórium aggodalmát fejezte ki a számos helyi egyházat sújtó szenvedés, háborúk és erőszak miatt. 14. Leó arra kérte bíboros társait, segítsenek a pápának, és legyenek egységesek az egyház szolgálatában. Az emberekért végezzék munkájukat, figyeljenek a körülöttük lévő világból érkező igényekre, mivel nem olyan egyházra van szükség, amely csak saját magára figyel. A pápa arra kérte a bíborosokat, hogy személyes vagy csoportos agendák helyett az egyház közös programját kövessék, mivel a bíborosok nem szakértő csapattagjai, hanem hitközösséget alkotnak. Ónos eső veszélye miatt péntekre a legmagasabb harmadfokú piros figyelmeztetést adott ki a Hungaromet Nonprofit ZRT Vas, Zala, Somogy és Baranya vármegye területére. A távirati irodához eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták, pénteken a késő délelőtti déli óráktól nyugat, északnyugat felül egy csapadékzóna érkezik, amelyből az ország délnyugati harmadán egy átmeneti gyenge havazást követően tartós ónos eső, kiemelten Somogy és Baranya vármegye délnyugati felén jelentős mennyiségű 5 mm-nyinél is több ónos eső várható. Északabbra a Moson-Magyaróvár Békés Csaba vonal tágabb térségében kisebb havazás valószínű. Néhol ennél vastagabb, akár 4-5 cm-nyi friss hóréteg képződhet. Az ország északkeleti harmadán ennél kevesebb hó hullhat. Felhívást adott ki a Zala vármegyei területi védelmi bizottság a péntek délelőtt várható jelentős mennyiségű ónos eső miatt. A zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át. Vigyázzunk egymásra az extrém hidegben is, ha baj van, a mentőre számíthattok. Írta az országos mentőszolgálat a közösségi oldalán. Itt a tél, jönnek a kemény hidegek, ilyenkor nagyban megnő az esélye a kihűlésnek, közölték a videóban, amelyben arra kértek mindenkit, hogyha az utcán maga tehetetlenül ülő vagy fekvő embert látnak, akkor addig ne menjenek el mellette, amíg nem győződnek meg arról, hogy nincsen szüksége segítségre. Végül az időjárásról. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütés északkeleten várható. Nyugat-észak-nyugat felől hazánk északkeleti felén egyre több helyen fordulhat elő időszakos hószállingózás, többnyire gyenge havazás. A délnyugati ország részben azonban, ahol a déli óráktól intenzívebb lehet a csapadék tevékenység, nagyobb területen van esély ónos esőre, amely a délnyugati határ mentén tartós lehet. A déli-délkeleti szél keleti esre fordul, néhol megélénkül. A hőmérséklet napközben mínusz 10 és 0 fok között várható. Északkelet felé haladva számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Késő estére mínusz 13 és mínusz 5 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban tovább folytatjuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, akivel most a megfizethető áru elektromos autókról, az akkumulátorok tartóságáról és a villanyautók szervizelési költségeiről beszélgetünk. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Mi van, hogyha a rendszer védi magát, és nem mutatja ki egy 2020-as akkumulátoros autó, hogy mennyit romlott a akkumulátor kapacitása? Mennyivel kell számolni, hogy egy 5 éves elektromos autó, ha minden nap használták akár szaladgálósnak, hány százalékot veszít a 100%-os tartalmából?
Hatalmas nagy a szúrás a használati módjától függően is.
Igen, ne taxiba gondolkodjunk.
Nem, igazából nem a futásra gondolok, hogy használati mód, hogy mondjuk taxiként rengeteg.
Hanem a 10 000 töltés.
Hanem az, hogy a használati mód, ugye, ami régen több típus volt, ami mondjuk nem hűtötte az akut, ezeknek az akuját az állandó nagy teljesítményű töltéssel lehetett rendesen erodálni, tehát hogy egyszerűen túl melegedett az akku, és az akkumulátorra azt szoktam mondani, hogy olyan, mint mi vagyunk emberek, kibírjuk a mínusz 10 fokot, kibírjuk az 50 fokot, de igazából szobahőmérsékleten érezzük jól magunkat. Ugyanez igaz a töltési szintre. Elég sokáig bírunk koplalni, túléljük, ha bezabálunk, de valójában akkor jó nekünk, ha se nem koplalunk, se nem esszük túl magunkat, és az akkumulátor is ilyen. Az állandó nullára merítést, sőt különösen a üresen tárolást nem tolerálják jól, az állandó 100%-ra töltést és ott tartást, különösen a régebbi akkumulátorok nem tolerálják jól, na meg az extrém hideget, extrém meleget. Onnantól, hogy az akkunak van hőmenedzsmentje, az bizonyos szinten vigyáz magára, tehát eleve jobban, bátrabban megvetünk egy olyan autót, amelyik hűti-fűti az akkumulátorát, mint amelyik nem. A mélykisütés, túltöltés ellen szintén védekeznek szoftveresen, tehát míg a telefonunk akuját sokan azzal tesszük tönkre, hogy este lefekszünk, a éjjeli szekrényen töltőre tesszük, az feltölt, mit tudom én, egy óra alatt, mert megvettük a leggyorsabb töltőt hozzá, sőt lehet, hogy 20 perc alatt, és onnantól egész reggelig 100%-on van az akku, ez nem tesz jót a telefon akujának. Az autók akkumulátorát azért a szoftverek ezt védik, például ilyenek, hogy amikor nekünk azt írja ki a műszerfalra, hogy 100%-ra van töltve, az valójában csak 95 vagy 97, nem engedi valós 100%-ra tölteni, de ennek ellenére, ha az 50%-os töltöttség közelében élte le az idejét egy akku, az valószínűleg jobb állapotban van. És ez az, amit így nem tudunk egyértelműen meghatározni, hogy az előző tulajdonos hogy használta ezt az akut. Ezen tud nagyon sokat segíteni egy olyan diagnosztika akkor, hogyha az autó beszédes és elárulja magáról az akku állapotot. Nem minden típusnál van ez így. Van, ahol a gyártó úgy dönt például, hogy egyszerűen nem ad hozzáférést, vagy csak olyan drága szakszervizes eszközöknek, szoftvereknek, amit egy ilyen átlagos autó ellenőrzésre foglalkozó cég nem vesz meg, esetleg a márkaszerviz, de a márkaszerviz meg vagy kiadja ezt az infót, vagy nem, ez nyilván a cég politikájától függ. Illetve vannak olyan autók, amelyek, ahogy pont mondtam, hogy a valóságban nem töltődik 100%, és vannak olyan típusok, amik ezzel játszanak. Tehát, ha megveszek újként egy autót, és kiírja nekem a műszerfalon, hogy 100%-on van, az a valóságban 90%-on lesz. Majd, ahogy idősödik az akku, ebből a pufferből csipegeti le az autó a degradáció mértékét. Tehát lehet, hogy nekem még 5 évesen is azt fogja kiírni, hogy 100%-os az akku egészségi állapota, viszont valójában ahhoz, hogy 100% megkapjam ugyanazt a hatótávot, ahhoz már nem elég 90-re, hanem mondjuk 97-re kell töltenem a valóságban az akut. Mivel egyre inkább megközelítem az autó akujának valós kapacitását a napi használatban, ha én mindig teletöltöm, innentől egyre fog gyorsulni ez a degradáció, mert hogy egyre kisebb lesz az a puffer, amit nem ad oda, és a végén úgy fogom tölteni, mint a mobilom, hogy valójában teletöltem, és akkor onnantól gyorsabban fog romlani. Na most, ha egy autó így kozmetikázza az akkumulátor állapotát, ott azért valamivel nehezebb ezt megítélni. Ami miatt én mégsem aggódnám túl ezt a dolgot, hát az egyrészt a garancia, hogy ha rendben van az autó szerviz előélete, itt ugye fontos, hogy legyen mondjuk vezetett szervizkönyve, ne késik ki a előírt kilométer és idő ciklust, amikor szervizbe kell vinni az autót, akkor ugye a legtöbb autóra ilyen 5-8 év, 160-200 000 kilométer akkugarancia vonatkozik. Tehát amíg él ez a garancia, addig úgymond biztonságban érezhetjük magunkat. Az akkura jellemzően jóval hosszabb garanciát adnak a gyártók, mint az autó egyéb alkatrészeire, a többi részére. De bátran bevállalhatják ezt. Ugye gondoljunk bele abba, hogy ma jellemzően az átlagos akkukapacitás 70 kWh, de nem ritkák a 100 vagy fölötte lévő kapacitású autók, míg 10 évvel ezelőtt a jellemző akkukapacitás az ilyen 15-30 kWh volt. Na most, mivel egy 20 kWh-s fogyasztással számolhatunk, ha egy autó régen a teljes akkukapacitással 150 km-t tudott megtenni, ha megtettünk egy 150 km-es utat, az egy ciklus volt az akkumulátornál. Ma a jóval nagyobb akkumulátorral, ha megteszünk egy 150 km-es akut, az még egy negyed ciklus sincs, hiszen többszörösére nőtt. Most már 1000 kilométert kell ahhoz megtennünk, hogy másfél-két ciklust beletegyünk az akuba. És ugye az aku élettartamát az nem a kilométerek befolyásolják, hanem a ciklusszám. Itt bele lehetne menni akukémiákba, de azt lehet mondani ökölszabály alapján, hogy egy ilyen 3000 ciklust az komolyabb degradáció nélkül kibír a legtöbb akkumulátor, az újak más kémiák.
Ezt a rendszer kiírja, hogy hányszor töltötték fel?
Jellemzően igen, a műszerfalra az átlagos használónak nem, de a diagnosztikai alkalmazások azok jellemzően kiírják. Nem is a darabszámot szokták kiírni, hanem hogy mennyi kilovattórát töltöttek bele, és vettek ki az akku élete során, és hát nyilván ezt egyszerű osztásszorzással innentől az akku kapacitásából ki tudjuk számolni a ciklus számot. De a lényeg az, hogy a mai akuknál ahhoz, hogy elérjünk egy komolyabb degradációt, ilyen 500 000 kilométert kellene mennünk, ami azért nem jellemző a legtöbb használt autóra sem. Tehát én úgy gondolom, hogy nem kell túlaggódni az akku degradációt, főleg, hogyha egy fiatalabb, nagyobb akus akkuról van szó. A régi, aprócska akkus 10 éves autóknál ott ez egy izgalmasabb kérdés, de szerencsére azok elég jól adnak magukról információt a diagnosztikának.
Nehéz akkumulátort cserélni? Drága mulatság? Vagy lehet rész akkumulátort cserélni?
Elszigetelt esetekben kell akkumulátort cserélni. Tehát mindenki azt várja, vagy azt kérdi, hogy mennyibe fog kerülni, ha nekem ebben az autóban akut kell cserélnem. Ezzel szemben a gyakorlat az, hogy inkább autót cserélünk, mint akut. Ez így rosszul hangzik, nem kell megijedni. Nem arról van szó, hogy kidobjuk az autót, és veszünk egy másikat, és az megy a bontóba, vagy a szeméttelepre. Arról van szó, hogy továbbadjuk azt az autót olyannak, akinek még elég a hatótáv. Ha nekem volt egy 100 km hatótávú autóm, ami nekem bőségesen elég volt, és azt látom, hogy már lecsökkent tényleg annyira az akkuállapota, hogy 50-60 kilométert tudok egy töltéssel megtenni, és ez nekem kevés, akkor lesz olyan, aki megveszi ezt az autót, nyilván megfelelő áron, mert ő naponta csak 20-at megy, és neki még a 60 is bőségesen elegendő. És én azt mondom, hogy inkább eladom ezt az autót, és ráfizetek 1-2-3 millió forintot egy más típusra, nagyobb akusra, vagy esetleg jobb akkuállapotú autóra, és onnantól én azt használom tovább. Miért? Egyszerűen azért, mert amibe kerülne az akkucsere, annál nekem kevesebbet kell ráfizetni egy autó cserére. Ez régebben is megvolt, tehát régebben, ha valaki megvette egy fapados autót 15 évvel ezelőtt, amiben nem volt klíma, és elment a szerelőhöz, hogy mennyire lehetne beleszerelni a klímát az autómba bontottból vagy gyári alkatrészből, akkor általában az volt a válasz, hogy inkább el kell adni, és venni egy olyat, amiben gyárilag benne volt a klíma, mert akkor anyagilag jobban jön ki az ember. Ez nem azt jelenti, hogy nem javíthatók, nem lehetne cserélni az akut, általában pénzügyileg nem indokolt, vagy nem észszerű cserélni az akut. Amire mondom, hogy elszigetelt esetek, előfordulnak ennek főleg a régi akunál, hogy nem megfelelő használat miatt nagyon-nagyon rossz állapotú az aku. Ilyeneket viszont általában nem új akkumulátorra cserélik, hanem mondjuk egy balesetben sérült, gazdasági totálkáros autóból kivett akkumulátort szerelik be erre szakosodott műhelyek. Itt, hogyha a gyárival megegyező, de lényegesen jobb állapotú akut építenek be, akkor hát itt megint nehéz számot mondani, mert van olyan autó, amiben már 1 millió alatt, meg van, amiben 3 millióért lehet a használt piacon akkumulátort találni. De viszonylag nagy a szórás, de ilyen esetben előfordulhat. Ami miatt ez sem túlságosan gyakori, hogy ugye még rengeteg autóra fut, vagy él az akkumulátor garancia, és akkor onnantól a gyártó problémája. Lehet javítani az akkumulátorokat úgy is, hogy cellát cserélünk, ugye, mert még a mobiltelefonunkban egy cella van, az autókban több száz, több ezer cella van, attól függően, hogy miből épül fel az adott akkumulátor. Elvben lehetséges a cellacsere. A gyakorlatban a munkadíj az lehet, hogy annyira megdobja azt a műveletet, meg a végeredmény bizonytalansága, hogy nem feltétlenül azt választják ott sem az autósok. Mire gondolok itt, hogy ha az 1000 cellából 8-at ki kell cserélni, akkor valakinek le kell venni az autóról az akut, szét kell szerelni, egyesével kimérni az összes cellát, hogy melyik mit tud, megfelelő donort találni, tehát bontott alkatrészt, az lehetőleg hasonló állapotú legyen, mert rosszabbat nem akarok beletenni, jobbat meg feleslegesen drága lenne beletenni. Utána cellánként mindegyiket azonos feszültségszintre tölteni, így kiegyensúlyozni köztük a feszültséget. A lényeg az, hogy ez olyan munkaidő, amit ha valaki nincs erre affinitása és csinálja meg magának hobbiként, hanem ezt kifizeti munkaórában, akkor nem fogja megérni. Jobban jár, ha a teljes akupakot esetleg cseréli. És egyébként, ami jellemző, beszéltünk a napelemekről, hogy mondjuk egy balesetes autó kis túlzással a baleset helyszínén megveszik napelemes akunak az autóból kieső akukat vagy cellákat, ez is jellemző, ez is előfordul.
Érdekes párhuzam a pár évvel ezelőtti beszélgetésünkkel kapcsolatban, hogy akkoriban drágák voltak az elektromos autók, a belső égésű autókkal összehasonlítva, most pedig kiegyenlítődött, és nem tudom, hogy az elektromos autók lettek-e olcsóbbak, vagy a hagyományos hajtású autók lettek drágábbak.
Sajnos az utóbbi inkább a jellemző. Az elektromos autóknál is volt áresés, de ezt részben elvitte a technikai fejlődés, és hát nyilván, ha forintban nézzük, akkor az erős magyar infláció. Tudok egy nagyon jó példát, beszélgettünk a 7,5 milliós legolcsóbb elektromos autóról, a Leap Motor T03-ról, ebben 36 kWh akkumulátor van. 10 évvel ezelőtt hasonló méretű, szintén 4 személyes kisautó, Citroen C0, Peugeot, ilyen több néven forgalmazták, ugye a franciáknál ez jellemző, de egyébként egy Mitsubishi típus volt az alap. Abban az autóban 14 vagy 16 kWh akku volt, tehát kevesebb, mint fele a Leap motornak. Akkoriban 9 millió forint körül volt az ára, de ha én ezt inflációval korrigálom, akkor az az autó mostani forintban 15 millióba kerülne. Tehát 2,5-szer nagyobb akuval kapok jelenleg egy fele annyi pénzért egy hasonló méretű autót. Tehát igen, lényegesen olcsóbbak lettek az elektromos autók, ha így nézem. Ha azt hasonlítom, hogy a 10 évvel ezelőtti 9 millió forinthoz képest a mostani 7,5 az nem olyan hatalmas különbség, akkor nem, csak hát ugye sokkal többet kapok a pénzemért, és ha az inflációt is számolom, akkor valójában az a 9 az ma 15-öt érne. Viszont a hagyományos autóknak jelentősen megugrott az ára. Ebben szerintem részben a biztonsági extrák, elvárások, kötelezővé tett funkciók aludasak. Sokan mondják, hogy a kisautó halott, és az EU ölte meg az előírásokkal, szabályokkal. Hát az a helyzet, hogy a gyártók szorult helyzetben vannak, mert ha a kisautóba is bele kell tenni azokat a biztonsági rendszereket, és itt nem csak a légzsákra gondolok, hanem a kamerák, radarok, lidarok, szoftverek, az ütközés megelőző rendszerek, meg tényleg a légzsák is, tehát míg régen légzsák nélküli volt a kisautó, vagy jobb esetben a vezető elé került egy darab légzsák, azóta ma a 7-8-12 légzsák minden autóban ott van. Ezeket ki kell fizetni. Nem attól drágább egy nagyobb autó, mert egy méterrel hosszabb és több acél kellett hozzá, hanem a beépített technológiáktól. És ha a kis autóktól is elvárjuk ugyanazt a biztonsági szintet, már pedig elvárjuk, akkor nem lehetnek olcsóbbak a kis autók lényegesen.
Nézzük az elektromos autóknak a fenntartási költségeit egy belső égésű autóval összehasonlítva. Ugye nincs olajcsere, 15 ezer kilométerenként nem kell vinni olajcserére, akkor itt megspórolunk már 30-40 ezer forintot, többet, 50-60, attól függ, milyen márkájú autónk van.
Bólogatok itt, és ezzel zavarba hozom a műsorvezetőt, hogy jól mondja, vagy nem jól mondja, de mégsem teljesen. Ugye az a helyzet, hogy annak ellenére, hogy mondjuk nem kell olajcserét elvégeztetni az autómban, attól a legtöbb gyártó a garancia feltételek teljesüléséhez elvárja, hogy évente, vagy legkésőbb, legritkábban két évente kötelező szervizre elhordjam az autót, és az, hogy ott nem cserélnek olajat, csak pollenszűrőt, meg számítógépre teszik, és átvizsgálják, vagy fékfolyadékot cserélnek, az nem olyan iszonyat nagy különbség. Tehát itt is az van, hogy nem az a 3 liter olaj kerül sokba manapság, amit bele kell tölteni az autóba olajcserélnél, vagy legyen 5 liter, mindegy, hanem mondjuk a szerviz, a márkaszerviz óradíja. És ha mind a két autóval foglalkoznak 40 percet vagy 1 órát, akkor ott hasonló óradíjat
fognak kiszámlázni. Meg ott is van féktárcsa, fékdob.
Igen, de ezek jóval kevesebbet kopnak, ugye az elektromos autóknál ezért is jobb a hatásfokuk, a villanymotor generátor üzemben lassítja az autót, tehát amikor, ha nem intenzív vészfékezésről van szó, akkor gyakorlatilag nem is használjuk a fékeket, az üzemi fékeket az elektromos autón, mert egyszerűen azzal lassítom, hogy visszatöltöm, és akkor ott nyilván nem a 100%-át, de mondjuk 60%-át a mozgási energiának visszatöltöm az akuba. Tehát a fékek kevésbé kopnak. Úgyhogy igen, egyértelműen van egy ilyen karbantartási költségbeli előny.
Nincs gyertyacsere.
Én úgy érzem, hogy ez leginkább akkor csapódik le a felhasználónál, ha valaki egy idősebb, már nem garanciás autót, ha elektromos autót használ, mert azt ő nem fogja elhordani évente a márkaszervizbe átvizsgálásra, és lehet, hogy ott 10-20%-kal kevesebbet fizet, mintha olajat is kéne cserélni, de azért mégis rendszeresen elmegy oda, és kifizet évente egy szemmel látható összeget a márkaszervizben. Ezt nem azt mondom, hogy nem kell karban tartani az idősebb elektromos autót, mert kell, sőt, ott már mechanikus kopások is sokkal inkább előfordulnak, de ott már profitálok abból, hogy nem kell olajat cserélni. Például még egy új autónál is, de jóval kevesebbet. Úgyhogy de, persze van egy ilyen üzemeltetési előny, de nem akkora talán, mint amennyire sokan hiszik vagy gondolják. A üzemanyag költség az egy nagyon jelentős költség, vagy különbség, de itt ugye megint attól függ, hogy otthon tudom tölteni az autót, van napelemem, vagy nyilvános töltőre szorulok, és ha nyilvános töltőre, akkor melyik cég töltőjét használom, mert azért ott is van egy dupla szorzó. Tehát míg az egyik töltőhálózatnál most itt nem szeretnék neveket mondani, mondjuk 150 forint per kilovattóra a töltés, addig van olyan sok másik, ahol 250 vagy 300, és azért az egy dupla szorzó, nagyon nem mindegy.
Még most visszakanyarodva a új autóknak a vásárlására, említetted, hogy a kollégád Balázs csinált egy 10-es listát, két autót említettünk, te a kínait, meg én is a kínait, az 7,5 millió, és még ott van a Duster, és egy kicsit feljebb még mi van?
A Springre gondolsz,
ja, bocsánat,
szerintem.
Igen, a Spring.
Semmi baj. A Spring az a helyzet, hogy jelenleg van is, meg nincs is, Magyarországon csak kis teherváltozatban forgalmazzák éppen újonnan, emiatt nem került fel erre a listára. a Stellantis csoport több autóval volt jelen, vagy van jelen ezen a 10 legolcsóbb autó listáján. Gyakorlatilag itt ugye a Citroen EC3, a Fiat Panda, és még talán az Opel Frontira is belefér.
Ebben van olyan, ami 5 személyes?
Igen, ezek a 10-es listából 6 vagy 7 autó 5 személyes volt már. Ami még felkerült a listára.
Szaladgálós autónak.
Igen, a BYD-nak két típusa, és még egy titkos tipp a végére, ami ugyancsak akcióval, de becsúszott a 10. helyre. Nem tudom, hogy azóta változott-e az árlista, lehet, hogy más típus egy kicsit olcsóbb lett és kiszorítaná, de a Ford Puma az például egy hatalmas csomagtérrel rendelkező autó, mivel abból hagyományos hajtással is készül, az elektromos hajtásnak meg kisebb a helyigénye, olyan ügyesen el tudták helyezni a tervezők az autó hajtásrendszerét, akuját, hogy kis autó létére meghökkentően nagy csomagtérrel rendelkezik a Ford Puma, tehát ha valaki egyetlen autóként szeretné használni, akkor én javaslom, hogy nézze meg, próbálja ki, tetszik-e neki, bejön-e neki. Ez 5 személyes hatalmas csomagtérrel, az akukapacitása viszonylag kicsi, de ezen nagyon jól tud kompenzálni a jó töltési görbével, gyorsan tölthető az autó, tehát hiába nem megy el annyit, mint egy nagyobb akus autó, de ugye itt nagyon nem mindegy, hogy 15 percre vagy 30 percre kell megálljak DC-t tölteni.
Mik azok a minimumok, amiket vásárláskor mindenképpen figyelnünk kell, hogy akár használtam, vagy újonnan benne legyen az elektromos autóba? Gondolom, hogy itt az, hogy tudja hűteni, meg fűteni a töltés, az az egyik.
Igen, az akku hőmenedzsmenttel nagyon sokat nyerünk, bár ez leginkább akkor fontos, hogyha hosszú távokra is szeretnénk menni az autóval, hogyha tényleg csak otthon töltjük és eljárunk vele a környéken 30 kilométert, akkor ez nem akkora előny vagy hátrány ennek megléte.
De az új autónál ez már alap?
Nem feltétlenül alap. Gyártótól függ, van, aki beleteszi alapáron, de előfordulnak főleg a kis autóknál, ahol mondjuk nem hőszivattyú fűt, és az akut sem tudja hűteni-fűteni. De egyre inkább alappá válik. Én úgy gondolom, hogy azért ez egy fontos akku élettartam szempontjából és praktikum használhatóság, egy majdani eladhatóság szemszögéből. Ami még szerintem nagyon fontos, hogy ne emeljünk ki egy paramétert. Ne azért vegyük meg A vagy B autót, mert 100 kilométerrel nagyobb a hatótávja, hanem ezt így rendszerben kell nézni. A hatótáv mellé oda kell tenni a töltési időt. Itt a gyártók trükköznek ám, úgyhogy nagyon kell figyelni, mert mindenki megad egy ilyen durván fél órához közeli kialatta kifölötti töltési időt. Igen ám, csak míg korábban ez ilyen standardnak volt tekinthető, hogy a 10-80% közötti töltési időt adták meg, egyre inkább előfordul az, hogy mondjuk az egyik gyártó 20-80-at, sőt majd is láttunk, hogy 30-80-at ad meg, és nyilván az egy rövidebb idő 30-80-at tölteni, mint 10-re, és akkor ezt itt már nem fair összehasonlítani a két autót, tehát nézzük meg azt, hogy mekkora az autó akúja, mekkora hatótávot, ugye ez gyakorlatilag a fogyasztást kapjuk meg, hiszen 50 kWh akuból, ha 200 km tudna menni, akkor az 25-ös fogyasztás lenne, ha 400-at, akkor meg 12 és feles fogyasztás, tehát gyakorlatilag ez a fogyasztás a VLTP ciklus szerint. Tehát nézzük meg a hatótávot, akukapacitást, és nézzük meg a töltési időt, mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos. És a hagyományos autós szemmel ez nem szempont, hiszen ugyanannyi perc alatt tankoljuk meg, sőt, igazából a tankolási időből az a legkevesebb, amíg belecsorog az üzemanyag, tehát mindegy, hogy nekem 30 vagy 80 literes a tankom a hagyományos autóba, ott elhanyagolható az a plusz fél perc, amíg csorog bele az üzemanyag, ott az inkább az idő, hogy bemegyek, kifizetem, állnak előttem, hotdogot kérnek, autópneumatikát, számlát kérnek, viszont az elektromos autónál ott a töltési idő azért még mindig számít, mert van olyan autó, amit mondjuk 45-50 perc feltölteni 10-80% között, meg van az, amit 18-25 perc. Én a saját tapasztalataimból megint hangsúlyozom, hogy nem területi képviselőként dolgozok, aki minden nap munkaügyben hajt és megy, mint az őrült, hanem én inkább ilyen családi felhasználásban gondolkodom, de én úgy érzem, hogy egy ilyen fél óra közeli töltési időt, ha tud egy autó, az az abszolút vállalható kategória. Mi többször beleestünk abba, hogy ha megálltunk tölteni mondjuk egy nyaraláson, az autó rég csipogott, hogy mehetnénk tovább, fel van töltve, de mi még nem végeztünk az összes gyerek mosdólátogatásával, az ebéddel, a cukrászdával, a fagyival, akármivel, tehát többször van az, hogy már az autó feltöltve vár ránk. Ennek ellenére, ha néha mégis sietnénk, akkor egy ilyen 20-25 perc az még abszolút a fájdalom küszöbön belül van, annyira nem fáj megállni, de azért, ha 50 percet kell egy autópályapihenőbe tölteni, az már tud fájni, úgyhogy mindenképpen nézzük meg a töltési időt.
A fűtés legyen mindenképpen hőszivattyús?
Még ezt se jelentem így ki, nyilván előny, de ha kellően nagy az akku, és kellően hatékony az autó, akkor azért az tudja kompenzálni a hőszivattyús fűtés hiányát is. Viszont sokszor, amit beszéltünk, hogy az akkuhőmenedzsment az egy fontos dolog, az sok típusnál együtt jár a hőszivattyús fűtéssel, tehát akkor ez nem is kérdés.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, akivel most a megfizethető áru elektromos autókról, az akkumulátorok tartóságáról és a villanyautók szervizelési költségeiről beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket! További kellemes időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi terület felügyelőjét, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Egy kis visszatekintésre hívtalak be ide a stúdióba, hogy értékeljük egy kicsit a 2025-ös magunk mögött hagyott évet madár szempontból, a madarak szempontjából mondhatom így, és ne csak a rossz dolgokat mondjuk el, hanem a jókat is, ha vannak. Milyen év volt a 2025-ös év, a bőti réce éve?
Általában, mint szinte minden év elég kétarcú, ugye az idei évre nagyon rányomta a bélyegét az aszály, csak úgy, mint 2022-ben. Egyesek szerint talán még jobban, mert most idén június közepére kiégett már gyakorlatilag minden, amit 22-ben még július közepéig tartotta magát. A vizes élőhelyeink így pont az év madarának, a bőti récének az élőhelye is igencsak zsugorodott. az átlagoshoz képest. Azt még nem tudjuk megmondani, hogy az elmúlt évekhez képest mondjuk Böjti Récéből mennyi költött, de például a Bükki Nemzeti Park igazgatóság működési területén a vízimadarak aránya az jóval alacsonyabb volt, viszont ez egy pocokjárásos év is volt, úgyhogy ami rossz a gazdának, az ugye jó a ragadozó madaraknak, úgyhogy például úgy gondoljuk, hogy ennyi réti füles bagoly még soha nem költött, vagy legalábbis amióta számolják, nem költött az igazgatóság működési területén, parlagi sasból, réti sasból is az előző évekhez képest is még nőtt a nálunk fészkelők száma. Érdekes összefüggés például az is, hogy a pár éve ugye az afrikai sertéspest is a vaddisznó állományt eléggé visszavetette, illetve egyes területekről szinte majdnem teljesen eltüntette, és ez a földön fészkelő madarak állományában nagyon szép változást hozott, méghozzá az, hogy jóval több sikeres költés volt, így például a fácán állomány, a vadászok is észrevették, fácán állomány az hihetetlen méreteket öltött bizonyos területeken.
A vaddisznó megeszi a tojásokat?
Természetesen a tojásokat, csibéket, a vaddisznó ugyanúgy, mint az ember mindenevő. Ha belegondolunk, hogy mondjuk egy falusi sertés tenyészetbe disznótelepen, vagy akár csak otthon, mindent gyakorlatilag meg lehetett a disznóval etetni, hát ugyanúgy a természetben is megeszi, így természetvédelmi gazdasági problémát is okoz, mivel rengeteg van belőle.
Egyébként nem kell ahhoz vadásznak vagy madarásznak lenni, hogy az ember észrevegye, hogy több a fácán, elég csak mondjuk vonattal fölmenni Pestig vagy kocsival, és már látni, hogy több a fácán.
Igen, a fácán abból a szempontból nem egy egyszerű faj, hogy ugye ez egy betelepített madárfaj, amit most is telepítenek a vadászok, ugye vadászati célból. Viszont olyan helyeken, mint például a Borsodi mezőség, ugye, ahol én is dolgozok, ott is szemmel láthatóan jóval több volt, pedig ott nincs fácán kibocsátás, illetve a környező területeken. De például mezei nyúlból ugyanígy nagyon nagy mennyiségeket lehetett számolni, különös az elmúlt évtizedekhez képest.
Akkor rögtön meglátszik egy-egy jó év vagy rossz év a madárállományon, nem kell neki egy hosszabb kifutás?
A madárállomány annyiból speciális, hogy ugye ezek tudnak repülni, így ha megfelelő az élőhely, és van olyan mennyiségű madár máshol, akkor előfordulhat, hogy egy-egy területen hirtelen nagyon sok olyan fajú madár lesz, ami előtte nem. Ilyen például, ha egy belvizes terület lesz, ami ugye idén nem nagyon volt, akkor hirtelen megjelennek ott a vízimadarak, parti madarak, és lehet, hogy itt évtizede nem volt egyetlen egy piroslábú cankó, vagy éppen kis lileköltés sem, de abban az évben akár több tucat pár is költhet ugyanazon a területen. Viszont vannak olyan madárfajok is, ugye, amik nehezen tudnak alkalmazkodni, mivel igen speciális, igen szűk elterjedési területűek, illetve nem mozognak. Ilyenek például a harkályfajaink, vagy éppen a túzok se arról híres, hogy nagyon össze-vissza mászkálna.
De itt Egerben is több a réce, legalábbis szerintem több, mint volt.
Bent a városon belül a tőkés réce, az megint egy olyan dolog, hogy ez egy igen kiszámíthatatlan, mivel gyakorlatilag ezek már félig ilyen házi madárnak tekinthetőek. Nagyon érdekes, hogy elmúlt években már nem, de régebben volt tőkés réce jelölve az Eger patakon, színes gyűrűvel. Még van, amikor most is lehet látni kis fekete műanyag gyűrű, vagy éppen a fém gyűrű, és pont az idei év elején az egyik itt jelölt tőkés réce az Győrben került meg. Nagyon fura, mert csak itt voltak leolvasásai, ugye folyamatosan itt tartózkodott, aztán egyszer csak elment Győrbe. Nem igazán értjük, hogy miért.
Vannak akkor ilyen megkerülések az évben, az idei évben, illetve hát az elmúlt évben volt nagy megkerülés?
Mondhatni, hogy igen, ugye mióta színes gyűrűs jelölések előtérbe kerültek, azóta sokkal több olyan megfigyelés van, hogy a madarat nem kell fogni. A műholdas jeladók ugye pedig még egy szintet emeltek ezen a dolgon, vagy akár több szintet is, de például nekem volt egy olyan vörös vércsém, amit ugyan 20-ban gyűrűztem, és 21-ben került meg, viszont csak idén jelentették, hogy 21-ben lelőtték Líbiába. Úgyhogy a mi vörös vércsénk innen átment Észak-Afrikába is, de rendszeresek az ilyen megkerülések vízimadaraknál, ugye ezek nagyon látványosak, ahol viszonylag jól megfigyelhető terepen vannak a színes gyűrűs madarak. De Oroszországban került meg olyan zöldika, amit ostorosan gyűrűztek, ami megint egy kuriózum, mert ilyen messze még nem történt, úgyhogy számos ilyen van. Ami egyértelműen látszik, hogy azok a gondolatok, miszerint a madárvonulásról már mindent tudunk, az teljesen hibásak, ugyanis a madárvonulás is folyamatosan változik. Úgyhogy ezt a változást is próbáljuk nyomon követni.
abban is változik, hogy talán többen próbálják meg itt kihúzni a teret, mint hogy vállalkozzanak a hosszú útra?
Természetesen eltolódnak a határok, ugye ami régen itt elképzelhetetlen lett volna, akárcsak, hogy kimegyünk és a szántók tele vannak most nagy kócsaggal, vagy éppen szürke gémet látunk, az etetünkre barátposzáta jár, ez mind-mind elképzelhetetlen volt régen, ugye olyan kemény telek voltak, most már ezek a madarak át tudják vészelni ezeket az időszakokat. Nem úgy vonulnak, mint például a fecskéink, amik ugye megfogják, és akkor egyszer lehúznak. Gyakorlatilag egy hónap alatt az összes eltűnik, még az északiak is. Ezek a táplálék után mennek, úgyhogy természetesen itt is változások vannak.
Jó hír van az elmúlt évből.
Igazából mindig vannak jó hírek, csak ha az összesség, nagy összességet nézzük, akkor azért még mindig abba az irányba megyünk sajnos, hogy nem a természet megőrzése az elsődleges, de például az már egy jó hír tud lenni, hogy nagyobb ragadozó madármérgezésre tavaly nem nagyon került sor. Sajnos így is előfordul, de talán ez egy pozitív kicsengése. Az emberek is talán a lakosságot el lehet mondani, sokkal érzékenyebbek az elmúlt években, egyre érzékenyebbeké válnak a természeti értékek megőrzésére, ami nélkül ugye lehetetlen gyakorlatilag meg is valósítani.
Megvan már az idei év madara, az énekes Rigó lett, te nem erre szavaztál, vagy nem őt szeretted volna, de mind a három jelöltben, ami indult, vagy amelyek indultak, az volt a közös, hogy bozótosokban, cserjésekben élnek, laknak.
Igen, igen. Én a kisposzátára egy nagyon nagy kedvencemre szavaztam, és szerettem is volna, hogyha ő lett volna az év madara. Az énekességó annyiból egyszerűbb, hogy az gyakorlatilag a tavasztól őszig tartó időszakban folyamatosan településeken is megfigyelhető, ám nála is megvan az a változás, hogy most már azért télen is bele-bele akadunk ebbe a fajba. Lehet, hogy elkezdődött ugyanaz nála, mint a fekete rigónál. Ugye a harmadik jelölt pedig a kerti geze volt, ami egy elég speciális élőhelyet igénylő. Gyakorlatilag az átéri nyíresek, gyárasok, füzesek madara, és mindegyikre ténylegesen az jellemző, hogy a bokros, cserjés élőhelyek, amik ugye nagyon nagy kiterjedésűek, legalábbis úgy gondoljuk, hogy a 90-es években a termőterületek gyepek felhagyásával ezek előtérbe kerültek, ám az elmúlt években azért az figyelhető meg, hogy ezeket a területeket az ember elkezdi újra hasznosítani, így szűnnek meg, és sajnos sokszor ez azzal jár, hogy nem télen, mikor ezeknek a madaraknak a szaporodási időszakán kívül vagyunk, nem télen történik a százúzás, cserjeírtás, hanem költési idő közepén.
Egy kis szubjektív vonalat is vegyünk a beszélgetésünkbe. Többször kérdeztelek már külföldi madarász élményeidről, jártál Korzikától kezdve Szenegálig sok helyen. Idén hol voltál?
Az idei év egy kicsit kisebb kirándulást tett lehetővé, mind az idő, mind a tervezés, de akár az anyagiakat is lehet mondani. Idén a Hollandiába, Texel szigetére jutottunk ki egy 4 napra. Hivatalosan Texelnek van írva, de hollandul Texelnek ejtik. Nagyjából ez az összes holland tudásunk is, akik kimentek. Ez egy nagyon jó madárparadicsom az északi tenger szélén, közel már a Vad-tengerhez. Már nagyon régóta szerettem volna oda kijutni, viszont a tavalyi évben és az idei évben is telelőtt egy olyan madárfaj, amit legközelebb Alaszkában láthatnánk. Ez pedig a pápa szemes pehelyréce, és ha már ott voltunk, akkor egy pár napot eltöltöttünk. Úgy gondoltunk, hogy sikerül mindent megnézni, de hát sehol nem járunk. Egy 25 km hosszú szigetről van szó, de ez az idő is 4 nap is kevés volt, hogy be tudjuk járni, meg tudjuk nézni mindent.
Védett terület?
A terület északi tenger felé nyugati oldala az védett, az egy nemzeti park.
Lakott a sziget?
Lakott. Sűrűn lakott, kultúrtáj, gyakorlatilag a nagy része, de ettől függetlenül például olyan ritkaságok nálunk, mint az apáca vagy az örvöslúd, ilyen 30-40 méterekről, 50 méterekről megfigyelhető. A madarak sokkal szelidebbek, mint nálunk. Jól megnézhetőek, jól fotózhatóak, és ténylegesen olyan tengerparti, tengeri madarak nagy tömegben fordulnak elő, amit nálunk csak alkalmanként lehet látni.
Hollandia előkelő helyen szokott végezni a madárszámlálási dobogon?
Igen, igen. Ők is az élmezőnybe tartoznak hozzánk hasonlóan, és ott egy elég fejlett madarász kultúra van. Nem néznek az emberre furcsa, ha az út szélén megáll egy teleszkóppal és vizslatja a madarakat.
Itt igen.
Hát itt azért előfordul, hogy ugye ezek a nagy háromlábú eszközöknél lelassítanak mellettünk, és volt már olyan, hogy visszajöttek, hogy ugye nem bértük be őket, úgyhogy ilyen előfordul, de nálunk is az figyelhető meg, hogy már a furcsa idegen helyett a bogaras hibbant kategóriába kezd a madarászok ázsiója átmenni.
Két időpontot még tegyünk közzé, amik közelednek, előre tekintve egy kicsit, ez a sasszinkron, illetve az erdei füles bagoly számlálás, mind a kettőre januárban kerül sor.
Igen, a sasszinkron ugye eredetileg Délhevesből indult ki, de most már országos szintű, sőt, Kárpát-medencei szintű ez az egész, az január 16-19 között fog megvalósulni. Ugye nálunk is ilyenkor elsősorban az alföldi sasban gazdagabb területek vannak megnézve, de természetesen az itteni hegyvidéki parlagi réti, vagy éppen szirtésas párokat is megpróbáljuk összeírni. Az erdélyi füles bagoly szinkron az szintén inkább az alföldi területekhez kötődik. Ugye az erdélyi füles bagolynak van egy olyan specialitása, hogy télen nagy csapatokba verődik össze, és úgy telel akár a település egy-két fáján. Van olyan fenyőfa, amin például 70 erdélyi fülest is meg lehet a település közepén számlálni.
Nem Turkeve a magyar erdélyi füles bagoly főváros?
Turkeve, Kisújszállás, ott ténylegesen ott nagyon nagy, de ha lemegyünk itt a délebbi, Tisza feletti, Tiszató feletti településre, Poroszlón például a egyedek egy része az a főutcán, a 33-ason van két nyírfán, és a száguldó autók, meg a sétáló emberek felett üldögélnek, és nem is örökzöldben, hanem nyírfán, ahol gyakorlatilag bárki láthatja. Sajnos az elmúlt években többször előfordult az is, hogy hát mendemondák, de valószínű volt ténylegesen alapjuk, hogy zavarták ezeket a madarakat több településen is, illetve sajnos vannak olyan helyek, ahol a fát azért vágták ki, mert az erdei füles baglyok köpete zavarta az embereket.
Van tehát program télen is a madarászoknak, nem pihen a madarász, hanem megfigyelheti a madarakat, és várhatja azokat, amik éppen terelnek valahol melegebb vidékeken. Vendégem itt a stúdióban Balázsi Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi terület felügyelője volt. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. Most fellémelvett Ilyen kutya nincs is című könyvének 21. része hangzik el. Felolvassa Tóth Levente színművész.
Papa merőben átmenetinek tekintette tervének meghiúsulását. Se baj, jelentette ki már másnap reggelinél. Várj csak, majd lefut a zöldár, majd meglátjuk akkor. Ám amit a tavaszi áradás megszűnte után láttunk, nem volt éppenséggel bíztató. A Saskatchewan folyó valóban visszatért rendes állapotába, de rendes állapota szabadon kimeredő kopár homokzátonyokat jelentett, imit amott a közéjük rekedt zavaros barna víz gyorsan párolgó túlcsáival, és csupán néhány különösen kedvező helyen csordogált benne valami tohonya kis csermely. Olyasfajta látvány volt ez, hogy elcsüggesztett volna bárki emberfiát, kivéve az én papámat. Papa nem tűrte a vereségeket. Neki megvoltak a maga tervei és elképzelései, a folyó pedig egyszerűen köteles volt alkalmazkodni hozzájuk. Papa már csak ilyen ember volt. Ami engem illet, nagyon is megfelelőnek találtam papa tervei, tudnilik, bezártuk bérelt házunkat, és a régi lakókocsival elvonultunk a várostól, mint egy 10 mérfölddel délebre, a Saskatchewani Golf és Sportklub területére. Itt a Saskatchewan erdőborította partján ütöttük fel nyári tanyánkat. Kisfiú ennél különb helyen nem is tölthette a nyarat. A folyó medrében bőven akadt annyi túcsa, amennyi elegendő volt némi úszáshoz, lubickoláshoz. A közelben nyúlt el egy érintetlen préri sáv is, ahol préri farkasok tanyáztak, és elszánt úriemberek ütötték a golflabdákat a pockok üregeibe, és alig néhány mérföldnyire esett az indián rezervátum. Szabadon rendelkeztem az időmmel, mivel már megkezdődött a nyári vakáció, de papának minden nap be kellett mennie a városba dolgozni. Ez persze könnyűszerrel megtehette volna gépkocsival, de hát az ő tervében a vízi út szerepelt, és erről nem volt hajlandó letenni az együttműködéstől vonakodó természet kedvéért sem. Az első hétfő reggel 7 órakor ő meg Concepción vitézül és mélységes, kölcsönös bizalommal egymás iránt nekivágtak az útnak. Késő este azonban papa egyik barátjának gépkocsiján, illetve annak tetején utasként tértek haza. Papa szörnyen elnyűtnek látszott, és rendkívül szófukar is volt a nap eseményeit illetően. Csak évekkel később vallotta be nekem, hogy a 10 mérföldes útból 8-at végül gyalog tett meg Saskatchewanig, miközben Concepciont hol vontatókötélen húzta a túl sekély vízben, hol a vállán cipelte át a homokzátonyokon. Az egyik zátonyon rövid, de annál izgalmasabb közjáték is lezajlott, mikor kiderült róla, hogy futóhomok, papa azonban ezt nem ecsetelte bővebben. Ezután néhány napig papa bölcsen, bár kelletlenül ödönkével ingázott, de aztán valahol délen némi eső eshetett, mert a folyó vize pár centiméterrel megemelkedett. Ödönke ismét elmagányosodott, és Concepción visszakerült a cukorpixisbe. A következő néhány hét során papa meg ő meghitt ismerettséget kötöttek a zátonyok sokaságával, az alattomos futóhomokokkal és az összezsugorodott meder egyéb titkaival. A megfigyelők táborának legnagyobb elképedésére papa lassacskán egész jól elboldogult az irodájáig vízi úton is. Igaz, hogy még mindig legalább annyit kutyagolt, mint amennyit evezett, de legalább attól a szégyentől megkímélte a sors, hogy a kenut nézőközönség szeme láttára kelljen cipelnie, ugyanis a városban véletlenül mélyebb volt a meder, és ezért az utolsó mérföldet a Besboro Hotel alatti kikötőhelyig hiávátá méltóságával evezhette végig. Concepción persze nem hagyta a folyóparton várakozni, hanem mindig magával vitte a könyvtárba. Az első pár alkalommal, amikor a vállán kecsesen egyensúlyozott zöld kenuval végigporoszkált a reggeli forgalomtól nyüzsgő belvárosban, nem kevés megjegyzést váltott ki a járókelőkből, de alig egy-két hét múlva már nem bámulták meg az emberek, és néhány túlzottan maradi jeges ló kivételével úgy szólván senki sem méltatta nagyobb figyelemre. Papa meg Concepción elválaszthatatlan része lett a megszokott utcaképnek. Korcsi gyakran elkísérte papát és Concepciont a folyón. A kellő egyensúlyérzék hamar kifejlődött benne, és rendszerint a csónak orrában állt, mancsával a keskeny fedélrészen szakasztott, mint egy igazi vízköpő szobor. Ez azonban korán sem volt részéről pusztán a féle hivalkodó póz, mivel magára vállalta a feladatot, hogy figyelmezteti papát valahányszor a kenu sekély vízhez vagy rejtett zátonyhoz közeledik. Kalauzi minőségében azonban minden jó szándéka ellenére sem tündökölt túlságosan, lévén hírhedetten rövidlátó. Amellett nem értett, hogy szakifejezéssel éljek a víz olvasásához sem. Olyan hisztérikus kitörésre ingerelte egy futó kis örvény, amelyet tévedésből elmerült farönknek vélt, máskor meg nyugalmasan merett a semmibe, miközben Concepción hevesen zátonyra futott. Ilyenkor, ha a kenu némi sebességgel haladt, Corchi rendszerint kibukfencezett a csónakból, orra az iszabban. De az efféle baleseteket fel sem vette, nyomban visszatért őrhelyére és fokozott éberséggel teljesítette vállalt kötelességeit. Evezgetni többé-kevésbé még csak sikerült papának a folyón, ám ez az alantas jellemű vízér semmilyen lehetőséget nem volt hajlandó nyújtani neki a vitorlázáshoz. És mert papa igazából a vitorlázásra áhítozott, kénytelen volt más vizeket keresni, ezért egyik hétvégén közhírré tette, hogy ellátogatunk a Manitou-tóra, ez pedig egy jókora, mocsaras sóstó, mint egy 100 mérföldre Saskatoontól. A Manitou vizének sótartalma talán a legnagyobb volt a világon, és Concepciont nem éppen arra tervezték, hogy a Silva Lekvárnál alig valamicskével folyékonyabb közegen ússzék. Concepción semmiféle közösséget nem vállalt a Manitouval. Amikor vízre bocsátottuk, jó szerint a gerincét sem mártotta bele, úgy megült a felszínén, mint a kacsa a jégtáblán. Papát erősen felbosszantotta ez a makrancoskodás, és mert engedelmességre akarta kényszeríteni a csónakot, nekilátott, hogy megrakja kővel. Hihetetlen mennyiségű, görgeteg kőre volt szükség, hogy leerőszakoljuk a vízvonalig, és amikor papa meg én végre beszálltunk, hozzávetőleg olyan irányíthatónak találtuk, mint egy csontenyvben úszkáló betonszarkofágot. A bordáit nyaldosó víz annyira sűrű volt a sótól, hogy szinte hallottam, amint sutrálja karcsú oldalát. És amikor felvontuk a vitorlát, körülbelül olyan mértékben hatott rá a szél, mint amennyire a Saskatoon közkönyvtár Carnegie építette falaira hatott volna. Papa iszonyúan feldühödött Concepción érzéketlenségén, és balga módon elkezdte vízbe vetni a nehezékeket. Már vagy fél tucat hatalmas követ kihajított, amikor a kenu úgy döntött, hogy neki elege van az egészből. Egyik pereme égnek emelkedett, a másik alásüllyedt, mi ketten pedig röpke másodperceken belül a derűsen nyugodt vízen lebegtünk, mi alatt Concepción a maga kővel tömött pocakjával szép lassan merüldözött a tó feneke felé. Nem mondhatni, hogy veszélyben forogtunk volna. Fizikailag lehetetlenség volt, hogy emberi test nehezékek híján elsüllyedjen a Manitou-tóban. Éppen ellenkezőleg olyan magasra vetett fel bennünket a víz, hogy csak nagy nehézségekkel sikerült kiveszkődnünk a közeli partra. És amikor nekiveselkedtünk, amint egy 3 méter mélységben nyugvó Concepción kimentésének, a Manitou természet ellene sajátosságai komoly gondokat okoztak. Rájöttünk ugyanis, hogy képtelenek vagyunk alábukni. Mód fölött kísérteties élmény volt, hogy semmiképpen nem tudunk 30 centiméternél mélyebbre furakodni. Végül papa, akár a déltengeri gyöngyhalászok, egy telikosár kővel volt kénytelen leterhelni magát. Félkezével a kosarat szorongatva sikerült végre elérnie az elsüllyedt csónakot és az egyik evezőpadhoz erősítenie egy kötelet, aztán elég meggondolatlanul elengedte a kosarat. Úgy cikkant fel a mélyből, mint játszi lazac a légy után derékig kivetődött, majd óriási csattanással zuttyant vissza, ami legalább olyan fájdalmat okozhatott neki, mint Concepción viselkedése. Ám de papa álhatatosságát, aki eltökélte, hogy újra vitorlázni fog, a vágyait sújtó kudarcok sorozata sem rendítette meg. Elfeledhetetlen év augusztusában ödönkéhez kapcsoltuk a lakókocsi tetejére kötöztük Concepciont, és útnak eredtünk azzal a szilárd elhatározással, hogy nem nyugszunk, még vitorlázásra alkalmas vizet nem találunk. És találtunk is. Messze, északon a Prince Alberten túli, tölgyekkel, fenyőkkel borított vidéken rábukkantunk az Emma túra, és ez a tó rendes, becsületes tó volt, rendes, becsületes vízzel, amelynek tükrét nyájas szellők cirógatták. Reszkető izgalommal bocsátottuk vízre a hajót, hiszen a múltban már oly sok bal szerencse ért minket. Aztán beszálltunk, és vitorlát bontottunk. áldott szép időnk volt, amilyennel egyedül csak a nyugati síkságok ajándékoznak meg. A végtelen égbolt kristálytisztán borult fölénk. A tűző nap szikrázó gyémánt szilánkok milliárdjaira metszette szét a tó felszínét. Kormos szerkók seregei örvénylettek a fenyvesek felől érkező lágy nyugati szélben, amely szelíden belekapott Concepción vitorlájába, és madárszárny szépségű ívbe duzzasztotta. Concepción életre kelt. Egész nap vitorláztunk, mindaddig, amíg a nap sápadozni nem kezdett a távoli erdő tüzek füstjének kék szín szűrője mögött, és a széllel együtt el nem nyugodott. És kicsiny vitorlásunk fürge, könnyed suhanása, bőségesnél is bőségesebb kárpótlást nyújtott az elszenvedett bal sikerekért.
Részletet hallottak Ferli Mávet Ilyen kutya nincs is című könyvéből. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül még búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Fehér József.